A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a MUM Kulturális Központban jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról szólnak. Ezek megközelítésével arról ejtünk szót, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Már több hete a jó segítő, vagy az elég jó segítő tulajdonságairól beszélgetünk, egyrészt azért, hogy magunknak segíthessünk, vagy segítséget merjünk kérni akár szakavatott segítőtől, vagy ha hozzánk fordulnak, akkor mi tudjunk segíteni. Múlt heti műsorunkban a segítő egyik tulajdonságáról beszélgettünk, nevezetesen arról, hogy az elég jó segítő tudatában van a sebzettségének, sebezhetőségének, ezen belül pedig arról, hogy a párkapcsolatban a sérültség a sérültséget választja. Nem véletlen, hogy kire találunk rá, és az sem mindegy, hogy kibe leszünk szerelmesek, hiszen mondtad, hogy nem csak a jó oldalainkkal kapcsolódunk egymáshoz, hanem a sebzett, sérült, kidolgozatlan és elhanyagolt részeinkkel is, és ez is része a vonzalomnak. És azt is mondtad, hogy a hivatásunk, a szakmánk választásánál is ez a helyzet, vagyis hogy a sérüléseinkből kiindulva válik egy szakma vagy egy hivatás érdekessé a számunkra. Valóban így választjuk a hivatásunkat?
Akkor áll mindaz, amiről eddig beszéltünk, hogyha nem kizárólagosan mondjuk. Tehát nyilvánvaló, hogy a társunkat nem kizárólag a sérüléseink alapján választjuk, hogy a hivatásunkban nem kizárólag a sérüléseink azok, amelyek az ösztönző erőt jelentik. Annyit akartunk csak nagyon hangsúlyozni, hogy valóban nem mindegy, hogy kit választok, nem véletlenül választom azt a valakit, nem véletlenül válik érdekessé, vonzóvá számomra akár a segítő hivatás, akár más milyen hivatás, és ezért a társválasztásban és a pályaválasztásban is, miután az alapvető motivumai a választásnak tudattalanok, ezért aztán logikus is, hogy azt mondjuk, hogy abban a sérüléseink is több-kevesebb szerepet kapnak és játszanak.
És tudunk erre konkrét példát mondani, hogy egy kicsit a hátterét boncolgassuk?
Hogy kezdjem el a társválasztással, mert talán ott van a legbőségesebb tapasztalatunk, leginkább oda tudunk a gondolatainkkal, az észrevételeinkkel fordulni, onnan bőséges információ áll általában rendelkezésre. Onnan nagyon jól tudjuk azt, hogy ki lesz számunkra vonzó, többek között az a valaki, férfiak esetében, akik az édesanyánknak alapvető fő vonásait hordozzák. Nők esetében azok, akik az édesapjuk alapvető fő vonásait, tulajdonságait hordozzák, de a nőknél az édesanyának a vonásai is nagyon fontosak, tehát azt lehetne mondani, hogy míg a férfiakat elsősorban az édesanya vonásai, a nőket az édesapa és az édesanya vonásai együtt is jellemzik, abból a szempontból, hogy ezeket a vonásokat nem tudatosan is keresik akkor, amikor társat választanak, vagy választunk, ebből pedig mi következik? Miután anyukánk és apukánk nem tökéletes, ezért tehát mi nem csak a tökéletes, hanem a tökéletlen vonásokat, tulajdonságokat, magatartásformákat is nem tudatosan, de választjuk, sőt egy kutatás arra derített fényt, hogy végül is a társunkban több számunkra ismert és ismerős negatív vonás jelenik meg, mint amennyi pozitív. Tehát az ismerősségnek és annak, hogy valakivel ott tudom folytatni a társkapcsolatot, ahol a származási családban abba hagytam, hogy értem őt, még akkor is, hogyha egyébként az értem őt mögött sérültségek is vannak az én részemről is, az ő részéről is. Megint csak egy nagyon egyszerű példa, hogyha én egy alkoholbeteg vagy szenvedélybeteg szülő vagy szülőpár családjában kellett, hogy fölnőjek, akármilyen rettenetes is ez, megtanultam, hogy mit kell csinálni egy alkoholbeteg emberrel. hogy kell odafigyelni, hogy kell résen lenni, hogy tanultam meg a bizonytalanságban is valahogyan létezni, kiszámítani, hogy mikor lehet mondani, és mikor nem, hogy kell esetleg magamat valahogyan megvédeni, hogy kell érzelmileg magamat tudni elhatárolni, mondjuk a verbális bántalmazástól, akármilyen rettenetes is ez, de mégis valamiféle tapasztalatom, rutinom, sőt, a személyiségemnek bizonyos kidolgozottsága is rendelkezésre áll. Ezért aztán már nem csodálkozunk azon, hogyha valaki, miközben nagyon sokat szenvedett a származási családjában, akár egy alkoholbeteg szülő, akár valamilyen más szülői magatartás vagy tulajdonságokán, észrevétlenül, nem tudatosan a társválasztásában ezek a tulajdonságok valamilyen mértékben megjelennek. Vagy azt is mondhatjuk, hogy valaki átcsap a másik oldalra, és azt mondja, na csak olyat nem. Ez azt jelenti, hogy még itt sem a szabadsága dönt. Bizonyos szempontból a sérültsége megint csak belejátszik, de olyan nagyon belejátszik, hogy például nem is arra irányul a társválasztása alapvetően, hogy mit szeretnék, hogy kibe akarok szerelmes lenni, hogy ki az, aki számomra igazán vonzó, ki az, aki tényleg megdobogtatja a szívem, ki az, aki a személyiségének az egészével számomra ígéretes vagy kívánatos, hanem hogy milyen ne legyen. Vagyis tulajdonképpen egy negatív szempont, ami beelőzi a pozitív megfontolásokat. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát egészen nyilvánvaló, hogy én egyáltalán nem olyat választottam, mint apukám vagy anyukám. Ez azonban éppen azt jelenti, hogy itt is a sérültségnek nagy szerep jutott, mert hiszen itt akkor egy negatív motivum alapján jutunk el a sérültségig.
Párkapcsolat és szakma. Tulajdonképpen ez a két legfontosabb az életünkben. Hogyha visszakanyarodhatunk a hivatáshoz, ugye most említetted, hogy a párkapcsolatban hogyan mutatkozik meg a sérültségünk, sebzettségünk előtérbe kerülése, akkor a szakmánál, a hivatásnál szintén egy megsebzett élmény az, aminek hatására akár valakinek szimpatikussá válik egy szakma.
Fogalmazunk egy picit árnyaltabban, hogy az is. Magyarországon volt most már több mint 10 éve családterápiás világkongresszus. Ott alkalmam volt egy előadást meghallgatni, olasz családterapeuták azt kutatták, hogy az olasz családterapeutáknak milyen származási családbeli élményeik vannak, ezek mutatnak-e összefüggést a hivatás választással. Miért lesz valaki családterapeuta? És kiderült, hogy mindegyik családterapeutát jellemezte ebben a kutatásban az, hogy már a származási családban, korán, gyerekkorban túlzott felelősséggel járó szerepekbe kerültek, akár úgy is mondhatjuk, hogy szülősítésben részesültek, ahogy a szakirodalom mondja, tehát már gyerekként el kellett kezdeniük megtanulni és begyakorolni azt, hogy hogyan vállaljak felelősséget, vagy gondoskodjak, vagy törődjek a saját anyámról, a saját apámról, vagy a kis testvéremről, vagy a beteg nagyszülőről, vagy a család egyensúlyáról, vagy a házastársak közti békéről, hogy hogyan legyek puffer gyerek, aki odaáll a szülők közé, hogyan legyek társkapcsolatot összetartó gyerek, és a többi, és a többi. Ez azt jelenti, hogy természetesen gyerekkorban nagyon sok nem tudatos folyamat zajlik, ami alapján bekerülhetünk egy ilyen szerepbe. Minden esetre a családterapeutákat egyként jellemezte az, hogy már gyerekkorban tulajdonképpen egy olyan segítői, nagyon erős felelősségvállalással járó felnőtt szerepbe kerültek, aminek tulajdonképpen egyenes vonalú folytatása az, hogy később családterapeuták tudtak lenni, hogy akartak lenni, hogy ez érdekes volt számukra, de megvan ennek a helyzetnek a pozitív része. Ez pedig az, hogy éppenséggel a családban, a sebzett családi működés okán ők ki is fejlesztettek olyan képességeket, a saját sérültségeiken keresztül, és a saját sérültségeik miatt, amely adottságok és képességek tulajdonképpen őket fokozottan alkalmassá teszik arra, hogy családterápiás munkát tudjanak végezni. Ez tehát azt jelenti, hogy megsérülhetünk a családban, ez aztán befolyásolja a társválasztást és a hivatásválasztást, de nem csak negatív értelemben, hanem olyan értelemben is, hogy adottságokat, képességeket dolgozunk ki már gyerekkortól kezdve, amit aztán később a javunkra tudunk fordítani.
tovább gondoljuk ezt a gondolatsort, akkor egy csavar is lehet benne, méghozzá ott, hogy mostanában egyre gyakoribb az életpálya váltás vagy módosítás. Tehát, hogy már egy meglévő pályáról valaki egy teljesen más vágányon folytatja tovább az útját. Ez is kapcsolódhat ide a sebzettségünkhöz, vagy akkor már esetleg valaki abból a sebzettségből kigyógyult, és egy másik irányon tud menni.
Ez egy izgalmas kérdés, hogyha valaki többé-kevésbé gyógyult már a sebeiből, sérüléseiből, ez valóban jelentheti azt, hogy azt mondja, hogy jaj, de jó, felszabadultam az alól, a kényszer alól, hogy szinte döntően tudattalan motívumok határozzák azt meg, hogy egyáltalán mit csinálok, vagy mit nem. De a többségnél nem ez történik, hanem sokkal inkább az, hogy szabadon hozhatok egy újra döntést. És azt mondom, hogy például amikor megházasodtam, amikor hivatást választottam, nem voltam még elég szabad, nem voltam elég érett, és nem voltam elég egészséges. Most azonban, hogy a személyiség fejlődésemben előre jutok, most nem arra jövök rá elsősorban, hogy elrontottam az életem, és nem ezt kellett volna, vagy nem őt kellett volna választani, hanem hogy most egy nagyobb szabadsággal, érettséggel, gyógyultsággal, egészséggel, újra döntési helyzetbe kerültem, és most hozhatok egy sokkal szabadabb, érettebb, megfontoltabb, körültekintőbb döntést, ami lehet, hogy ugyanaz lesz, mint amit megtettem éretlenebbül és sebzettebben 10 vagy 20 évvel ezelőtt. A másik például, hogy kik alkalmasak a pályamódosításra. Származási családban különböző életeseményeket, külső-belső nehézségeket, kihívásokat vagy konfliktusokat valamilyen módon kezeljük. Ha egy család elég rugalmas, nem kebelezte be őket a fekete-fehér látásmód. Csak jó van és csak rossz. Csak így lehet és sehogy máshogy nem lehet. Egyetlen jó megoldás van. Mindig csak a vagy-vagy, nincs is és is. Ez is és az is. Ha valaki tehát a családban megtanulja a rugalmasságot, hogy sok felől lehet közelíteni egy problémához, hogy a családban mindenkinek a maga módján igaza van, hogy azzal, hogy alkalmazkodom, még nem kell elárulnom magam. Azzal, hogy szeretem apát, még nem leszek hűtlen anyához. Azzal, hogy van egy véleményem, még nem jelenti azt, hogy sértegetek és bántok másokat, miközben nekik más a véleményük. Tehát a családban tanuljuk meg a rugalmasságot is. Most, ha valaki a családban elég jól megtanulja a rugalmasságot, tulajdonképpen akkor ő hivatásválasztásban képes rugalmasnak lenni, és a megváltozott piaci körülmények között is talpon maradni.
Az elég jó segítő egy másik tulajdonsága, hogy hivatását képes az élete részének tekinteni. Papok között végeztél egy személyes kutatást, hogy vajon a papi hivatás napi 24 órában fennáll-e. És hogy nagyon érdekes, hogy ide hoztad, hogy az identitás és a szerep elkülönül egymástól.
Igen, azt lehetne mondani, hogy mi papok napi 24 órában papi önazonossággal, tehát identitással rendelkezünk. Éppenséggel akkor is, amikor jóízűen szúnyókálunk, legfeljebb nem tudunk róla, éppen nem tudatos, de az bennünk van, és ha fölébredünk, akkor rögtön tudatára ébredünk ennek a papi önazonosságunknak. Tehát ez megmásíthatatlanul, elvehetetlenül a miénk, és mi benne vagyunk, és a részesedünk belőle. Ez egészen egyértelmű. De az már egy másik kérdés, hogy miközben napi 24 órában papi önazonossággal rendelkezem, ahhoz kapcsolódó hivatástudattal, nem vagyok mindig papi szerepben. Elmegyek a boltba karácsony előtt vásárolni, akkor alapvetően vásárlói szerepben vagyok. És furcsa is lenne, hogyha nem ebben a szerepben lennék. Elmegyek a két ünnep között az orvoshoz, mert valami miatt megfáztam, meghűltem, influenzás lettem, vagy valami ilyesmi, hát ott sem papi szerepben vagyok, ott beteg vagyok, miközben papi identitással vagyok. És akkor képzeljük el egy édesanyja, aki egyébként pedagógus, nagyszerű pedagógus. Most ő napi 24 órában élheti meg, hogy számára oktatói, nevelői, pedagógusi hivatása, az egy hivatás, az ön azonosságának a része, ő napi 24 órában pedagógus önazonossággal rendelkezik. Na de mikor hazamegy, akkor a gyerekei joggal kérhetik ki azt, hogy ők nem egy pedagógussal akarnak találkozni, aki leckét ad nekik, meg segít a házi feladatot megoldani, meg ellenőrzi őket, hanem nekik egy anyuci kell, És ahogyan egy édesanya másképpen van jelen az iskolában, mert ott az édesanyai szerepét tudja háttérbe helyezni, hogy képzeljük el ennek a pedagógusnak a férjét, vagy a feleségét. Hogyha egy pedagógus azzal a bizonyos szempontból aláfölé rendelői helyzetből adódó magatartásmóddal közelít a férjéhez, nem irigylem a férjét. Miközben ebben lehet nagyon sok jó szándék. Csak éppen kialakul egy olyan szerep zavar, ami nem segíti, például az intimitást, ami alapvetően és döntően a mellérendeltségből, egymás kölcsönös szeretetéből és elfogadásából táplálkozik.
Nagyon örülök, hogy az édesanyát hoztad az egyik példának, hiszen talán az édesanyai szerep vagy hivatás az, ami a nap 24 órájában működhet.
Például egy édesanya, aki szeretne nagyon jó anya lenni, nem is csak elég jó anya, hanem nagyon-nagyon jó anya, emiatt kizsigereli magát, nem törődik magával, nem figyel magára, azért, mert az identitást nem különbözteti meg a szereptől. Ha egy édesanyja azt tudja mondani, hogy én mondjuk hetente egyszer elmegyek sportolni, vagy este elmegyek táncolni, akkor ez azt jelenti, hogy hajlandó az anyai identitásával együtt egy másik szerepben lenni.
Segítő egy másik tulajdonsága, ösztönkésztetéseit bűntudat nélkül éli meg, természetesnek tartja azokat. Mire gondoljunk ennél a pontnál?
Nagyon sok belső késztetésünk van, amelyek nincsenek akaratlagos irányításunk alatt. Éppenséggel az ösztönkésztetéseknek, a belső impulzusoknak az az alapvető természete, hogy megelőzik azt, hogy én tudatos lennék, vagy akaratlagosan irányítanám ezeket, legfőjebb tudatosulnak, vagy később tudatosítani tudom őket, de megelőzik az értelmemnek ezt az egyébként nagyon közkedvelt működésmódját. Ez azt jelenti, éppenséggel akár a teológiai, erkölcsteológiai megfontolásokat is figyelembe véve, hogy ha valami még nincsen az akaratlagosság és a tudatosság világában, már pedig az ösztönkésztetéseink, amikor megjelennek, akkor nincsenek ebben a világban, ezért azokat erkölcsi szempontból nem is lehet megítélni. Mert mondjuk így nagyon egyszerűen, jót vagy rosszat, tudva, akarva, szándékkal, megfontoltan és a többi. Ugye így beszélünk erről. Ez azt jelenti, hogy egy elég jó segítő elég jóba van a belső emberi természetnek a természetes részével, mindazokkal a késztetésekkel, irányultságokkal, belső mozgásokkal, amelyek természetszerűen jelennek meg. Még akkor is, hogyha ezek a mozgások egyébként mikorra már felszínre jutnak, addigra több-kevesebb deformálódáson is keresztül mehetnek. Éppenséggel ez is lehetséges, de a hátterükben mégiscsak teljesen természetes emberi késztetések vannak, amelyek se nem jók, se nem rosszak, hanem egyszerűen csak vannak. Második gondolat, amikor már mindez tudatos számomra, vagy tudatosítottam, már kezemben van a tudatos, akaratlagos döntésnek a képessége, attól kezdve nyilvánvalóan már erkölcsi megítélés alá is esik az, hogy mit kezdek velük. Például, hogy egy indulatomat, ami magától jön, legalábbis nem akaratlagos és nem tudatos, amikor elkezdődik bennem, akkor még nincsen morális megítélhetőség alatt, Később azonban, mikor én úgy döntök már, hogy most üvölteni fogok veled, az már erkölcsileg megítélhető. Például veszekedett egy férj és egy feleség reggel, miközben a gyerekeket öltöztették, a feleség elég emelt hangon pörölni kezdett a férjével, és a férfi még meg tudta őrizni a higgadtságát, és a következőt kérdezte. Te most meg akarod oldani ezt a reggeli elindulást, vagy veszekedni akarsz? A feleség elgondolkozott, és azt mondja, veszekedni akarok. Na, mikor már ez a tudatosulás megvan, hogy tulajdonképpen mit akarok, és most eldönthettem, hogy így vagy úgy, ezt vagy azt, na ott már erkölcsi megítélés alá kerülünk.
És akkor egy jó segítő ezt kordában tartja, tisztában van vele, és a saját javára fordítja.
Képesek vagyunk többé-kevésbé hatékonyan kézben tartani, ez az egyik, de a másik, hogy eleve ezeket a késztetéseinket nem ítéljük el. Nem vetjük meg, nem gondoljuk azt, hogy ez az emberi természetünknek valamiféle árnyékát jelenti, valami rossz oldalát jelenti. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy az emberi természetnek két nagy része van. Az egyik az ösztönös természeti rész, a másik a kultúrát teremtő természetes rész. Tehát az emberi természetnek a természet és a kultúra egyaránt része. Az nagyon egyoldalú lenne, hogyha mindent, ami az emberhez kapcsolódóan a kultúrából hoz valami értéket, azt nagyra tartjuk, és ami az emberi természetnek ehhez az ösztönös természeti részéhez tartozik, azt meg megvetjük vagy lenézzük.
Köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat. Innen folytatjuk a jövő héten is, akkor is tartsanak velünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.